És ahogy korábban, most is folytatjuk a sort a legnagyobb kálisó kitermelőkkel, országokkal. Izraelbe jutottunk el, hát nem egy kis falat, de hát itt van nekünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó tanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt!
Igen, sziasztok, jó reggelt! Hát
az ország történelmének kifejtésére se lenne elég ez a műsor folyam, mert hogy ugye elég régi képződménye ez a világnak, de hát rád bízzuk ezt a szép feladatot, Zolikám.
Köszönjük szépen, köszönöm. Amit akartam mondani, azért erről az aspektusról, hogy műtárgyagyártásban Izrael erős, azért az nem volt szerintem senkinek korábban. Tehát sok mindent hallottunk már erről az országról, majd beszélünk a gazdaságról is, de hogy a világon gyakorlatilag a hetedik legnagyobb műtárgya exportőr, vagy termelő, ezért ez nekem is új volt. Na most Izraelnek a története, főleg a napjainkban folyó háború, gázai háború miatt azért mindenkinek nagyjából megvan. Ma adózásról is fogunk beszélni, és azért tudni kell, hogy itt az adózás régi-régi történet, szinte bibliai történet, ugye a templomi adók és így tovább. Tehát amit egyébként minden izraelinek kellett fejadót fizetnie, amely ki 20 éves, minden 20 évet 20 év idősebb férfinek. Tehát gyakorlatilag itt az adózásnak azért régi hagyományai voltak, de ezt ismerjük régi történetekből. Na most Izrael létrejöttében egyébként elég erős magyar gyökerek vannak, Herzl Zivadar révén, aki gyakorlatilag a szionizmusnak az egyik atya, és hát gyakorlatilag ez a szionista szervezés, és annak mentén 1897-ben létrejövő szionista virágszervezet vezetett aztán később az izraeli állam alapításhoz, amikor Palesztina felosztásra kerül 1947-ben, és 48-ban alakul meg Izrael. Na most ez a 40-es egy rettentő háborús környezet, tehát itt Izrael számos háborúba keveredik.
Zoli, sajnos szakadozol egy picit, mert bezavar valami a telefonunkban, úgyhogy nem tudom, hogy te érzékelted, de ilyen mindenféle zenét hallottunk.
Én csak mondom a magamét. Aha. Én itt mondom a magamét.
Most jó hallatszik.
Most éppen abba jó, maradt, úgyhogy lehet, hogy csak rá kell szólnunk a bandára, és akkor abba hagyják a... Na, igen, bocsáss meg, nem akartunk belé folytani a szót.
Semmi baj, nem, jó haladok, tehát ugye itt a háborúkról van most már szó, aminek az egyike a napjainkban folyik, de 56-ban volt a szuezi válság, 67-ban volt a 6-napos háború, 73-ban is harcok törtek ki, ez Jom Kipur háború, és aztán 1977-ben jött a Camp David-i megállapodás. Egyiptom végre elismerte Izraelt, és így gyakorlatilag ez a Sadat Begin megállapodás működött. Hát igazából ez a környék, és sajnos az arab izraeli világ, ez nem egy könnyű környék. Földrajzilag egyébként az ország területe kicsi, 21 ezer, durván 22 ezer négyzetkilométer, de a lakossága 9,5 millió, és egyébként, hogy átkötve a gazdaságra, az egyfőre jutó GDP-jük az a világon már top 20-as, tehát ezzel a történelem egy nagyon gyors gazdasági növekedést tudtak megmutatni, 42.500 dollár körül volt a 21-es GDP kapitáljuk per fő, ami a magyarhoz képest igen jelentős, mert mi 18.700-on vagyunk körülbelül, tehát közel 2,5-szer. Tehát, na most mi adja ezt a gazdaságot, mi ezt az erőt? Hát majdnem minden iparágban ez alatt a közel, hát ugye azt lehet mondani, hogy már 70 év alatt óriási előlépések történtek. Amiről híres Izrael, ugye gyakorlatilag a klasszikus iparágok az a ékszeripar, tehát a ékszerek, drágakövek, tehát a Tel Avivi gyémántcsiszolók azok mindig fogalom voltak. Ma is jelentős exportja az országnak, de amiről híresek azok az IT, technológiai cégek, nagyon sok nagy cég is jelen van, tehát SAP, Intel, Alphabet és így tovább. Tehát nagyon komolyak ebben a fejlődés és a startupok és így tovább. Jelentős a gyógyszeriparuk, ebből ismerjük, a teva is itt van Magyarországon. Akkor gyakorlatilag a hajózásban is nagyon jelentős hajóipari vállalkozások vannak, de ez a földközi tengeri közelségből automatikusan ered. Nagyon erős a hadiparuk és a kapcsolódó nehézipar. Ez azért is érdekes, mert az izraeli hadsereg a világ tizedik legerősebb hadseregek van számon tartva. Tehát azért ezt látni kell, hogy ez szintén is egy óriási eredmény, és valójában ennek a egy részben egy bemutatóját is látjuk Gázában, hogy milyen technológiákat vetnek be, de már a vaskupola is egy nagyon komoly jele volt annak, hogy mit tud az ország felmutatni. Na most az élelmiszeripar mezőgazdaság is nagyon fejlett, annak ére, hogy a földrajzi adottságok nem annyira.
Hát ugye ők fordították termőre a sivatagot, volt egy ilyen szlogen a szocializmusban, talán ezzel függ össze, hogy ezért erősek a műtrágyában is.
Igen. Egészségiparban is nagyon meghatározó, tehát rengeteg találmány felfedezés kapcsolódik ide, és hát a vegyipar, olajipar, tehát is ennek részt ugye a gyakorlatilag a műtrágya gyártás, amelyikben egyébként olyannyira kérdés, hogy ugye az orosz-ukrán háború az jelentősen meghatározta a világnak ezt a fajta ellátottságát, és ezért ez egy kritikus iparággá vált. Itt kérdés volt, hogy a háború befolyásolja az egyik legnagyobb kikötőjüknek, amelyik műtrágya exporttal foglalkozik, és közel van Észak-Gázához, annak a forgalmát, de úgy néz ki, hogy ez sikerült fenntartani, tehát a műtrágyaipar nem szenvedett át. Egyébként a háború maga az izraeli gazdaságnak egy komoly teher. Tehát itt 260 millió dollárra mondják naponta a költségét a háborúnak, ami jelentős. 360 ezer tartalékost hívtak be, ami a munkaerő 8%-a. Tehát a 150 ezer fős állandó haderő mellé még 360 ezer kerül be, ami tényleg most már a munkaerőpiacon hiányzik. Szóval azért ez a háború nyilván egy adott helyzetből indult és szükséges, de ez egy teher a gazdaságnak, és ugyan most még a kormány különböző adókedvezményekkel próbálja a háború által sújtott területeket valamilyen szinten és személyeket kedvezőbb helyzetbe hozni, de hát tartósan valami fajta változás biztosan szükséges lesz, mert ezt a fajta pénzt, vagy ezt a pénzt, ami itt most nagyjából erre a háborúra elköltésekre lesz, valami meg kell majd újból keresni. Most az adórendszere egyébként Izraelnek nem rossz, de nem is a legalacsonyabb adórendszerük van. Tehát az OECD átlaghoz képest gyakorlatilag amíg 34,1 GDP arányosan, tehát 34,1%-ök, 32,2%-n, tehát alatta vannak. A főbb adók azok a 17%-os áfa, itt nyilván van a kedvezőbb tételek. A társasági adójuk 23%, de itt nyilván van a kedvezőbb tételek, tehát amik különböző iparágokat, és ezt látjuk, a különböző zónák is vannak, és különböző támogatott iparágok, ez lehet akár 7,5% vagy 5% is, de az alapkulcs az 23. Helyi iparűzési adójuk nincsen, és az SZIA-juk is viszonylag magas, mert progresszíven fölmegy 47%-ig, viszont ami érdekes, és amiről sokat beszélnek, és egy nagy hatású intézkedés volt, az a bevándorlókhoz kapcsolódó adókedvezmény. Tehát aki Izraelbe bevándorol, annak gyakorlatilag 10 év adókedvezménye van a külföldről származó jövedelmeivel kapcsolatban. Na most ez egy nagyon jelentős tétel, nagyon sok külföldön élő zsidó származású, de akár nem zsidó is, mert befogadja őket az állam, sőt egyébként pont a háború kapcsán is több riportot lehet olvasni, hogyha az arabok lennének az izraeliekkel olyan barátságosak, mint ahogy ez fordítva működik befogadásba, akkor azért ez egy más világ lenne. Szóval Izrael ilyen szempontból befogadó ország, és ez a fajta adómentesség, ez egy nagyon komoly mozgatórugó, akár Nyugat-Európából nézve is. Tehát gyakorlatilag ez a 10 év adómentesség külföldön származó jövedelmeknél, tehát a külföldön lévő vagyonokból, ami nem Izraelt jelenti, az mentesített, és ez azért egy nagyon vonzó dolog. Úgyhogy én ennyit gondoltam elmondani, de úgy gondolom, hogy az országnak a gazdasági helyzet azért picit változni fog ennek a háborúnak a kapcsolatban, annak a lezárási sebességétől függően.
Igen, én azt gondolom, hogy hallva ezeket a számokat az adóval kapcsolatban, hogy teljesen ilyen, bár ugye a Közel-Keleten van Izrael, de teljesen ez a nyugati világhoz tendál ezekkel az adóterhekkel is, és valószínűleg azért tudja ezt megtenni, mert hogy egy ilyen ugródeszka a cégeknek ott a közel-keleti régióban egyrészt, és emiatt ott is kell lenniük, tehát hogy simán is, nem tehetik meg, hogy nem, nincsenek ott a nagy cégek. Óriási startup
hatalom Izrael, nagyon-nagyon jelentősen támogatják ezeket az induló vállalkozásokat. Ilyen inkubációs programok vannak állami szinten, úgyhogy ez a része jól működik, abszolút.
Igen, meg szerintem egy abszolút pozitív példa a mai világban, hogy mondjuk 48-ban létrejön egy állam, azért nem kell messzire lapozni a könyvekbe, hogy lássuk, hogy mi volt ott azt megelőzően, és 2023-ban egy top 20-as gazdasággá tud válni. Tehát azért nekem az Izrael története az azt jelenti, hogy lehet. Tehát,
ha valami... Igen, és még nehezített pályán is ráadásul, mert gyakorlatilag ugye elsoroltad a konfliktusokat, de hát mind, gyakorlatilag folyamatosan polgárháborús helyzet van az országban, ugye a palesztin-izraeli konfliktus miatt. Hol van intifáda, hol nem intifádának hívják, állandóan terrorcselekmények, tehát harckészültségben van az ország, és így fejlődik. Úgyhogy
jó, de mondjuk volt ott azért több millió bevándorló, akik lényegében értelmiségi diplomásokból kerültek ki, úgyhogy eléggé magasan megtolta ez a diplomás végzettségűeknek a létszámát az országban. Úgyhogy tehát igen, abszolút vannak egy jó SWOT analízisben ki tud derülni, hogy vannak gyengeségei, de azért van sok erősség is, amivel ekkorát tudtak ugrani.
Így van.
Oké.
Okay, szóval nézzük meg
igen.
Ebbe a helyzetben, így van.
Jó.
Nézzük meg Botondot. Oké, okay, okay, köszi szépen.
Nagyon szépen köszönjük, Zoli, az összefoglalót, szép napot, jó munkát.
Köszi. Sziasztok!
Szia!
Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere beszélt Izraelről. Most azért vettük elő Izraelt adóvilág rovatunkban, mert a legnagyobb kálisó kitermelő országokat nézzük végig. Érdekes módon ugye a műtrágya gyártás egyik alapanyaga, vagy az egyik típusú műtrágyához szükséges alapanyagban egész komoly exportőr Izrael.